Kezdeni a egyszerű kérdéssel. Hogyha már nem kerülheted el a félelmet, mit választasz? Az, hogy a félelem a barátod, vagy pedig az, hogy a félelem az ellenséged legyen? Még egyszer a kérdést. Ha már nem kerülheted el, semmiképp nem kerülheted el a félelmet, mit választasz? Az, hogy a félelem a barátod, vagy pedig az, hogy a félelem az ellenséged legyen? Ha azt mondod, nincs benned félelem, elhiszem. Ugyanis az emberek általában nem a jólétben, nem az egészségben, nem a kényelemben, és nem a testi örömök kielégítések közben szoktak félni, hanem akkor, amikor valami kizökkenti őket a megszokott kerékvágásból. A kérdés az, hogy mi a garanciád arra, hogy akkor sem fogsz félni, amikor hirtelen elvétetik valami, ami korábban a biztonság érzetet nyújtotta számodra. A mindenható Isten azt mondja, hogy a haláltól való félelem végigkíséri az ember életét, akkor is, hogyha tud róla, akkor is, hogyha nem. Tudjuk jól, hogy sokan gondolják azt magukról, hogy nem félnek mindaddig, amíg nem kerül egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, ahol próbára titetik az ő bátorságuk. Tehát aki hallgatja ezt a felvételt, nyugodtan gondolhatja azt, hogy ő nem fél, nincsen benne félelem. Viszont azt is fontos megnézni, hogy ő ezt milyen körülmények között gondolja. Mint mondtam az előbb, tehát kényelemben, otthon a kanapén, jó lakásban, ugye az ember jól van lakva, kielégítette minden szükségletét, minden szokását, minden testi igényét kielégítette, és közben nézi a televíziót, és éppen iszik egy pohár kólát, vagy pedig egy sört, és azt mondja, hogy nem fél. Persze, hogy nem fél. Abban az állapotban ugye az ember el tudja csitítani a félelmet, ami az ő lelkében van, viszont amikor a körülmények megváltoznak, és netán az ő bátorsága próbára tétetik, akkor derül ki, hogy valójában mi van az emberben, bátorság, vagy pedig félelem. És akkor visszatérnék az első kérdésre, hogyha valamiképp az ember szembesül azzal, mer szembesülni azzal, hogy van benne is félelem, és az ember a félelmet nem tudja elkerülni, akkor mi a jobb? Az-e, hogyha a félelem az ember barátja, vagy pedig az, hogyha a félelem az ember ellensége? Többször beszéltünk a félelemről korábban is, és elmondhattam, hogy ugye, mint tapasztaljuk, mindenki tapasztalja, sokféle félelem létezik a Földön. Nagyon sokan ugye az árnyékoktól is megijednek, és Isten azt mondja, hogy minél távolabb van tőle az ember, annál nagyobb benne a félelem. És a félelem az egyfajta jelzés számára, hogy távol van Istentől. A gyermek, amik igazán gyermek, ő nem fél. Megszokta az, hogy biztonságban van az apukája, az anyukája az ő szülei jelenlétében, az ő gondviselő jelenlétében, ugye valamelyest a gyermek számára a szülők jelentik az urat, ugye, tehát az Istent. Ezért a gyermek nem fél. Ahhoz, hogy ő kezdjen félni, ahhoz neki is szükséges enni a tudás fájának gyümölcséből. Miután kezd tudni, kezd tanulni ugye felnőttektől, akár az apjától, akár az anyjától, ugye rosszabb esetben, vagy pedig az iskolában, vagy pedig a filmekből, úgy minél többet tanul az ember, annál jobban fél, és annál inkább megsokasodnak az ő félelmei. És mint mondtam, ami nem egyértelműen rossz, mert az Úristen a félelmet megengedte, ez le van írva, a félelem az ugye meg van engedve az ember számára, mert annak is jelzés értéke van. János apostol beszél arról, hogy amikor az ember teljes lett a szeretettel, akkor nincsen félelem. Tehát, hogyha az emberben félelem van, azt jelenti, hogy ő nem lett teljessé a szeretetben, az Istennek a jelenlétében, az Istennek az oltalmazó szeretetében nem lett teljessé. És sokat beszéltünk arról is, hogy a félelemnek van egy olyan verziója is, amiről Isten azt mondja, egyértelműen azt mondja, hogy az jó, nagyon hasznos. És ezt úgy hívja az írás, úgy fogalmazza a próféta, hogy Isten félelem. És persze ugye mai emberek, főképp a mai büszke, önhit, önszerető, öntelt, önimádó embernek ez túlságosan ciki. Ez a fogalom túlságosan ciki. Ő nem akar félni Istentől. Ő nem féli Istent. És mivel, hogy nem féli Istent, hát viszonylag jó sok félelme van neki, sok más félelme van. Akik meg Istent félik, úgymond, azoknak nincs más félelmük, mint az Isten félelem, amiről már többször elmondtam, hogy valójában azt jelenti, hogy aki Isten féli, az Isten félő ember számára a legelső helyen, mindenek előtt és mindenek fölött a mindenható Isten van, az ő szava, az ő kijelentett igéje, az ő véleménye. Tehát a katonaság, én voltam katona, nekem is volt ottan funkcióm, egy rangom, tehát nem csupán közkatona voltam, parancsnoki rangom volt nekem is, és tudtam, hogy pontosan, mint a római századosnak, nekem is voltak feletteseim, és nekem is voltak beosztottaim, akiknek figyelni kellett az én szavamra. Az, hogy én féltem a felettesemet, akik fölöttem voltak, azt jelentette, hogy én nem kérdőjelezem meg az ő szavukat. Tehát én elfogadom az ő szavukat, én azt cselekszem, amit ők mondanak. Tehát az Isten félelem az ilyen értelemben értendő és megszívlelendő, hogy amikor az ember az ő teremtőjét féli, a mindenható Istent féli, akkor azt jelenti, hogy nem kérdőjelezi meg az ő szavát. Egyáltalán semmilyen körülmények között. Tehát amit mond a mindenható Isten, az szent számára. Nem hiába mondjuk a mi atyánkban, hogy szenteltessék meg a te nevet. Tehát, hogy szent számomra az ő neve. A név ugye az igét is jelenti. Tehát a név ugye az az attribútum, az a jellemvonás, az maga a lelkület. Minden névnek van egy jelentése, még a magyarban is. Az, hogy Isten neve szenteltessék meg, azt jelenti, hogy az ő lelke, az ő szava legyen szent az én életemben. Szenteltessék meg a te neved, azt jelenti, hogy én kívánom őt félni, ami azt jelenti, hogy csak ráfigyelek, az ő szavára figyelek, azt helyezem mindenek elé és mindenek fölé. És hogyha ez így van, akkor én bízhatok abban, hogy ő engemet megoltalmaz és megvéd minden körülmények között. Tehát nem kell félnem semmitől az ég adta világon, mert ugyanakkor a Bibliában az is le van írva nagyon sokszor, 366-szor talán, hogy ne félj. Hát akkor itten mi a lényeg, hogyha egyszer azt mondja, hogy féld az Istent, utána meg azt mondja, hogy ne félj. Tehát ne félj semmitől. Semmitől, ami mulandó. Semmitől, ami itt a földre meg lett teremtve, és aminek mulandó élete van. Viszont féld az Istent, ragaszkodj az ő szavához, és akkor nem kell félned semmitől és senkitől. Na ez az Isten félelem. Azt mondja a világ legbölcsebb embere, a bölcs Salamon, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete, ami azt jelenti, hogy akkor kezdek én megtelni az én szívem, az én lelkem bölcsességgel, amikor én elkezdem félni az Urat, a mindenható Istent, amikor csak ráfigyelek mindenek elé és mindenek fölé emelem, helyezem őt, és azáltal megtelek az ő szavával, az ő jelenlétével, az ő bölcsességével. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. Ezek dicsőséges dolgok. És hát miért beszélek a félelemről? Miért kellene beszélni a félelemről? Hát elsősorban épp ezért, amit most mondtam, hogy legyen igazi bölcsességünk, nyerjünk bölcsességet a mindenható Istentől, kapjunk tőle bölcsességet. Azáltal, hogy ismerjük őt, csak ráfigyelünk, nem a feleségünkre, nem a férjünkre, nem anyukára, nem apukára, nem a rokonságra, nem anyósra, nem apósra, nem a polgármesterre, hanem az élő, mert minden mulandó. Akiket mostanig itten felsoroltam, minden mulandó. Sőt, még az én földi formám, az is mulandó. Az ma van, és holnap már nincs. Ezért ugye a mindenható Istenhez ragaszkodom, és az ő szavát helyezem mindenek elé, és mindenek fölé. És azáltal, hogy ráfigyelek, rátekintek, ő megtölti az én lelkemet bölcsességgel, élettudománnyal, az én szívemet úgymond átformálja. Tegnap hallottam, olyan szépen megfogalmazta valaki, hogy az újjászületésnek három fázisa van. Az első fázis, mint tudjuk, ugye a megtermékenyítés, maga a fogantatás, conception, ugye angolul, a megfogantatás. Utána van az anyamében ugye a fejlődés, tehát a növekedés és a fejlődés, és utána van pedig a tulajdonképpeni szülés, a születés és a szülés. Tehát az újjászületésnek ez a három fázisa van, és tudjuk jól, hogy nagyon sokan elbuknak az első fázisnál. Tehát nagyon sokakban a mag, ugye a magvető példázat, ez nagyon szépen elmondja ezt, hogy nagyon sokan a magot sem fogadják be. Tehát egyszerűen túl elfoglaltak, túl jól vannak ebben a világban, túl megvan, túlságosan megvan mindenük, gazdagok, híresek, elismertek, gazdagok úgy anyagértelemben, mint szellemértelemben, vagy akármilyen értelemben, tehát nem lelki szegények, anyagilag nem szegények, sőt, ellenkezőleg gazdagok. Náluk a fogantatás sem történik meg, hiába hallják az igét, az élő Isten szavát, nincs nekik arra szükségük. Hát köszönjük szépen, jól vannak, megvan mindenük, nagy bankszámla, egészség is van még a testiség is jól működik, vannak hobbik, szenvedélyek, különböző játékok. Mit kezdenek ők Istennel? Sokan már a fogantatásnál elbuknak. Másoknál ugye megfogan a mag, viszont tudjuk jól, hogy vannak az életben nehézségek, vannak kihívások, vannak kísértések, vannak megpróbáltatások, vannak csábítások a régi közeg részéről, tehát a régi életünk szereplői számon kérik az újat, hogy mit képzelsz te magadról? Hát mi nem ilyennek szerettünk meg téged. Gyere vissza oda, voltál, régebben jó ember voltál, jó társasági ember voltál, jókat mondtál. Kevesebbszer voltál szomorú, sokkal többször nevettél, és így tovább, ugye? Tehát vannak kísértések. És igen, ugye, ahogy mondja Jézus, a tövisek közé eső mag, vagy pedig a kövek közé eső mag, tehát nincsen bőségesen föld, nincsen talaj, és hogyha meg is fogan, ugye, hamar elhal a mag. Tehát mások, ugye, a fejlődésben buknak el, miközben a mag növekedne bennük, az ige, a hitnek a magva, valami ugye jön, közben jön egy jó lehetőség, egy újabb szerelem, pénz, egy újabb munkalehetőség, újabb elfoglaltság, emberek dicsérete, nagyon sok tényező van, ami a magot kitépheti belőlünk. Ezekről beszél Jézus, ezért fontos megismerni az ő szavát, hogy belénk égjen az ő szava, a szívünkbe, az elménkbe égjen az ő szava, hogy tudjuk, hogy mire lehet számítani ezen az úton, amíg növekszik a baba a hasikánkban, a szívünkben, amíg növekszik a baba, hogy mire lehet számítani. Aki ezt nem ismeri meg jól, jönnek a különböző ugye csókák, meg a varjak, meg a különböző ragadozók kintről, jön a fenevad, jön a kígyó, jön a sárkány, és elragadja a magot, a kis embriót megöli az anyamében. És hát olyan is van, hogy megszüli a gyermekét, megszületik a gyermek, tehát növekszik a szívben a gyermek, ugye az ige növekszik a szívben, és meg is születik, de utána is a Jelenések könyve 12. részben arról beszél Jézus, hogy a sárkány várja kint a gyermeket, hogy megegye. Erről is sokat beszéltünk, hogy próbálja megenni a gyermeket, ugye a világ, nagy hazugság, ugye az édenkerti hazugság, amikor, aki még, akkor csak kígyó volt, most már sárkány, hétfejű sárkány, ugye, vagy akár tízfejű, akárhányfejű sárkány, tehát várja, hogy megszülessen a gyermek, és megegye. Amikor a 10 leprás meggyógyult, a sárkány várta őket, és 9-et elragadt, és visszavitt a világba. Az anyagiak, a földiek, a testiek szolgálatába. Ezt tette a sárkány. A 10 leprás közül csak egy menekült meg. És erről szeretnék beszélni, hogy mekkora az esélye annak, hogyha valakiben egyáltalán meg is fogan az igazság magva, az élő Isten szava, mekkora az esélye annak, hogy a lélek ugye újjászülessen, teljesen újjászülessen, újjáformálódjon, Isten gyermekévé váljon. És emlékeztek, hogy már korábban is szóltam arról, hogy a 10 leprás esetében, ugye ami 2000 évvel ezelőtt történt, a 10 leprásból 9 visszament a világba, és csak egy menekült meg. Ez azt jelenti, hogy 10%. Most akkor vegyük figyelembe azt, hogy nem akárki beszélt hozzuk, hanem Jézus Krisztus, az élő Isten fia. Tehát személyesen hallották őt, és hatalmas csodát tapasztaltak, kaptak ők Istentől ajándékba. És mégis 9, mint a kutya a hányásához visszamentek a világba. A sárkány szépen visszavitte őket a világba. Hallottam egy olyan történetet, hogy valaki hallotta a Krisztusnak az örömhírét, örömmel fogadta, jókedvel fogadta, befogadta, és azt mondta, hogy igen, nekem ez kell. És utána meg az történt, hogy mivel, hogy nem táplálták a kis embriót, a kis magzatot az anyamében, az a magzat kezdett elhalni, és kaptak egy olyan álmot, hogy megjelent a szűzanya nekik, és megfogta őket, és visszavitte a templomba. Na, ehhez mit szóltok? Az álom kitől volt? Azt mondom, hogy teljesen egyértelmű, hogy Isten megengedte ezt az álmot. Lehet, hogy mit tudom, hogy tegyük fel, hogy mondják bukott angyalok, vagy nem tudom én milyen gonosz angyalok felelősek ezekért a dolgokért, hogy valaki ilyen álmot kapjon, de az teljesen biztos, hogy Isten megengedte, hogy visszamenjenek ők a törvénybe, a katolikus templomba, a szűzanyával karonfogva, mert jobb nekik a törvényben, a katolikus templomban, mint a világban úgy, hogy nem kapaszkodtak bele Krisztus szavába, nem vették be a szívükbe a Krisztus szavát teljesen, és nem kapaszkodtak bele abba. Tehát jobb nekik a törvényben, még akkor is, hogyha azok a törvények nem teljesen tiszták, van sok babona benne, ott van ugye a hazug egyháznak a különböző tanai, meg minden, ami elválasztja az embereket Istentől. Tehát a mindenható megengedte ezt az álmot, visszavitte őket a... Tehát megszületett volna bennük a gyermek, a Krisztus, ugye, az ő szívükben, de viszont mivel nem táplálták, nem adtak neki enni a magzatban, ugye elhalt volna, és ezért ugye visszavitte őket a törvény alá, az álomkép, hogy őket a szűzanya visszahívja a templomba. Tehát látjátok, hogy amiről szó van, amiről beszél Jézus, egy hatalmas lehetőség, hatalmas, tehát dicsőséges lehetőség, ami az emberi értelem számára felfoghatatlan. Az ember fel sem foghatja, hogy mit kínál fel számára mindenható Isten, örök élet, az ő teljes dicsőségét neki akarja adni, viszont ehhez fontos, hogy őt teljesen újjá formálja, hogy ő ne testi legyen, hanem lelki. Ne az agyával gondolkodjon, hanem az élőisten szavával, az ő Istennek az ő lelke lakozzon benne, a Krisztusnak a beszéde lakozzon benne, hogy tisztuljon meg teljes mértékben az ő lelke mindenféle olyan dologtól, ami ugye nem mehet be a mennyek országába, a tökéletességbe. És amikor erről beszéltem, annak idején, amikor szó volt a 10 leprásról, elmondtam azt, hogy ez elég borzalmas, hogy amikor 2000 évvel ezelőtt Jézus személyesen beszélt az embereket, és ilyen hatalmas dolog történt, hogy egyszerre 10 leprás gyógyult meg, hogy abból csak egy menekült meg. És figyelem, akkor nem volt színház, nem volt Hollywood, nem voltak sorozatok, nem volt X-faktor, nem volt közösségi média, nem volt jóga tanfolyam, meg reiki tanfolyam, meg különböző ilyen tanfolyamok nem voltak. Nem voltak olyan figyelemelterelő tényezők, mint amik most vannak. Úgy igazából akkor jóformán semmi nem volt. Akkor a szórakoztató média majdnem nem is létezett. Tehát a fenevadnak a képe, a fenevadnak a szája akkor nagyon fejletlen állapotban volt. Csupán volt egy sportaréna, a gladiátorok összecsaptak, ugye, voltak piacszerek, ennyi volt akkor a média. Nem voltak sem újságok, sem okkult könyvek, okkult tanok, tehát jóformán akkor semmi sem volt. Semmi sem volt. És mégis a 10-ből csak egy menekült meg. Emberek, ez hogy lehetséges? A 10-ből csak egy menekült meg. És most, hogy ilyen sok minden van, ilyen sok mindent meg lehet vásárolni a boltban, ilyen sok fontos eszközt, kütyüt, nagyon sok hasznos holmit meg lehet vásárolni az internetről, és pénz is szinte ingyen van, adják a pénzt, akkor, és a közösségi média, és nem csak Facebook van, hanem rengeteg fajta, rengetegféle, ingyen filmek, torrent, meg minden, most akkor mekkora lehet az embernek az esélye arra, hogy megmeneküljön? Amikor Jézus idejében, amikor mindezek nem voltak, akkor a 10-ből csak egy menekült meg. És erre a kérdésre, hát úgy látszik, hogy ezt a kérdést az Úristen adta ajándékba, Szentlélek által, hogy feltette a szívembe ezt a kérdést, és erről többször beszéltem. De nem csak nekem úgy látszik, mert van egy, egészen pontosan volt egy Howard Pittman nevezetű személy Amerikában, akinek szintén volt egy ilyen halálközeli élménye, mint Gavrila bácsinak is. Körülbelül 20 percen keresztül volt oda át, és ő is kapott üzenetet a mindenható Istentől. Nyert betekintést abba, ami oda át van. És ez 79-ben történt, azt hiszem, hogy 79 augusztusában történt. És az ő bizonsága többször elén görült a YouTube-on, és valahogy mindig figyelmen kívül hagytam. Nem akartam ilyen amerikai bizonságokat nézni, nem foglalkoztam. De mégis, és már ugye ajánlották is nekem, hogy nézzem meg, de nem néztem meg, és most megint elén került az ő bizonsága, és végighallgattam, hogy miket mond. Hát elég sokkoló. Érdekes képekben mutatta meg neki is Isten azt, hogy mi van oda át. Ami nagyon érdekes, és ami figyelemre méltó az, hogy az ember földi értelemben nagyon jó szituált ember volt. Tehát egy abszolút tökéletes mintapolgár volt. Úgy a társadalomban, mint a közéletben, mint a vallásban, a spirituális közéletben, mindenhol fontos szerepet töltött be, tehát gyülekezeti pásztor volt, valami baptista talán, és ezen kívül pedig a sheriff pozícióért is indult, tehát nagyon népszerű volt, szerették az emberek, ugye sok ilyen pap van nálunk is, és hát ugye többek között nekem most eszembe jött Bódis Miklós története, aki szintén egy ilyen karizmatikus személy volt, tehát ilyen vallási vezető volt, spirituális személy, ha úgy tetszik, nagyon népszerű volt, az emberek szerették, de neki is szembesülnie kellett azzal, hogy amit ő jónak gondolt, és amit ő Isten nevében mondott, annak mindenhez volt köze, kivéve Istent. De hála Istennek, ő ezt megláthatta, és ő is feltámadhatott, újjászületett Isten kegyelméből. Ez a Howard Pittman ember, amerikai pásztor, meg aki ugye sheriffnek indult, hát vele történt 79-ben ez a halál közeli élmény, amikor szinte meghalt, egy aorta elpattantott valahol a hasüregében, és szinte ott hagyta a fogát. Pontosan akkor, amikor történt volna a megbeszélés arról, hogy hogyan ugye kampányoljon, hogy őt megválasszák sheriffnek, vagy valamihez hasonló, és akkor történt az a baleset, és mint mondtam, szinte meghalt, vagyis szinte ott hagyta a fogát, meg is halt, mert beállt a halál, és közel 20 percig volt halott állapotban, és akkor találkozott az atyával. És hát dicsőséges és egyben félelmetes az, amit mond. Én most csupán egy néhány dolgot szeretnék elmondani ebből a történetből, és akit érdekel, én meg fogom osztani a YouTube videó alatt a leírásban az elérhetőséget, a videó elérhetőségét. Akit érdekel és tud angolul, az hallgassa meg, vagy pedig le lehet fordítatni a YouTube-bal, ugye angolról magyarra az ő bizonságát. Érdemes meghallgatni. Szóval azt mondja, hogy amikor ő az atyával beszélt, akkor azzal kellett neki szembesülnie, hogy a mindenható Isten nem úgy látta őt, mint ahogy ő látta magát, mert ő azt gondolta, hogy mindent nagyon jól csinál. Az emberek szerették őt. Tehát Istenről beszélt, Jézusról beszélt. Egy gyülekezetnek a pásztora volt. Azon kívül pedig nagyon fontos más funkciókat is betöltött a társadalomban, amelyik ugye befogadta őt. És Istennek egyértelműen azt mondta, hogy ezt mind magadért cselekedted. Értem, semmit nem cselekedtél. És érdekes volt, ahogy leírta az atyának a hangját, ahogy azt ő ottan tapasztalhatta, hogy olyan volt, mint egy mennydörgés. Olyan volt az Istennek a hangja, mint egy mennydörgés. És hát kapott egy érdekes képet a mindenható Istentől, mint ahogy mi is kapunk különböző ugye, álomképeket, tanításokat Istentől, és abban azt láthatta, hogy amíg ő odaállt volt, talán 18 percen keresztül, körülbelül talán 2000 embert látott meghalni itt a Földön, most nem tudom, Amerikában, vagy pedig az egész világon, nem tudom, egészen pontosan nem is az a lényeg, hanem az, hogy 2000 emberből 50 tudta átlépni a mennyország kapuját. 50. És ez 79-ben történt. 79-ben, akkor, amikor még azért egyezünk meg, hogy még Amerika sem volt annyira elfutva, mint most, ahogy van. Nyilván, ha feltesszük a kérdést, hogy erkölcsi szempontból, morális szempontból, azóta fejlődés történt, tehát emelkedés történt, vagy pedig hanyatlás, azt hiszem, hogy legtöbben egyetértünk abban, hogy hatalmas hanyatlás történt, nem csupán Amerikában, hanem valami Amerikában is, Budapesten, Magyarországtól elkezdve ugye, egész szerte a világban, Gyergyóban is, Székelyföldön is, hatalmas hanyatlás történt, morális szempontból. És hogyha azt vesszük, hogy 79-ben, pontosan akkor, abban az évben, amikor én születtem, 2000 emberből 50, ez volt neki megmutatva, 50 léphetett be a mennyek országába, és a többi elveszett. Emberek, ez félelmetes. Ez 2,5%. 2,5%. És én attól tartok, hogy 79 óta ez a százalék csökkent. Folyamatosan csökkent. Mert ha figyelembe vesszük, hogy hogy él az ember, a mai ember, akár a vallásos, akár a világi hitetlen emberek hogy élnek, azt láthatjuk, hogy egy brutális hanyatlás, egy egyre gyorsuló hanyatlás történik. Tehát nem az történt, hogy egyszerűen csak felgyorsult a morális, tehát az erkölcsi romlás, hanem azt látjuk, hogy folyamatosan gyorsul. Tehát folyamatosan gyorsul a romlás. És emlékeztek, hogy régen még beszéltem arról, hogy azt a megértést kaptam én a mindenható Istentől, hogy most tegyük fel, hogy nem épp, nem tudom én, hány millió éve van ember a Földön, vagy mit tudom én, ahogy mondják a tudósok, a brit tudósok valahol az a kozmoszban, akik onnét sugnak ugye nekünk. Hanem tegyük fel, hogy csak 6000 éve van ember a Földön, úgy, ahogy ugye az emberünk mi, a homo sapiens, ugye. És persze lehet több is, lehet kevesebb is, teljesen mindegy. Beszéljünk csak 6000 évről. És azt a megértést kaptam a mindenható Istentől, hogy igen, tehát ugye Ábrahám után mondta Isten Ábrahámnak, hogy sokasodjatok. Történt egy ilyen nagy benépesítés a Földnek. Tehát a Földet valóban benépesítette az ember. Ugye újabb kontinensek lettek felfedezve, Ausztrália, Amerika, és az emberek ugye megjelentek, és benépestették a Földet. És ugye hát a Biblia szerint az első emberek egész Noéig körülbelül 890 évet élhettek. Az első emberek, utána aztán lecsökkent az életidő 120 évre, hivatalosan a mindenható Istentől, elrendelve. Azt mondta Isten, hogy nem látom értelmet, ezt tovább élnek, mert hiába valósággal foglalkoznak. Nem a teremtésben, az én dicsőségemben örömködnek, hanem ők folyton rosszban mesterkednek. A kezeik munkáját imádják, a kezeik csinálmányát imádják, ezért lecsökkentem az ő életévöket 120 esztendőre, ez az utolsó hivatalos közlés, ugye, az írás szerint. És azt mondhattam akkor, hogy a 6000 év alatt ugye, folyamatosan születtek meg emberek, rengeteg ember, bizonyára sok milliárd ember megszületett a Földre az elmúlt 6000 évben, és folyamatosan az Úristen úgy lehet ezt elképzelni, mint hogyha egy ilyen folyamatos sorozást hajtott volna végre mindenható Isten. Tehát fiakat nevelt, ahogy mondja Jézus, fiakat nevelt. Az Isten akár a kövekből is tud fiakat nevelni magának. Tehát ő fiakat nevelt, nagyon sokan születtek meg a Földre, de nem mindenki lett fiú, tehát nem mindenki lett Isten gyermeke. Persze az ezotéria, a New Age ezotéria teljesen más tanít, de annak a gyümölcsét is láttuk, ugye. Főképp mostanában sokat beszéltem erről. Tehát Isten szerint, akik erre a Földre megszületnek, nem mindenki örökli az életet. Vagyis nem mindenki, ahogy Jézus mondja, nem mindenki maradhat örökön a házban. Nem mindenki lesz bent örökön a házban. A szolgák kimennek, kivettetnek a házból. Ők örökön nem maradhatnak benne a házban. Tehát nem mindenki, aki erre a Földre megszületett, örökli az életet. Az élet amúgy örök. Az élet az Isten szerint nem múlik el. Viszont ahhoz, hogy az élet örök legyen, én fiúvá kell legyek. Nem maszkulinná, ahogy ugye erről mi gondolkodunk, tehát nem himneművé, hanem Isten fiává, Isten gyermekévé. Az nem himnemű és nem nőnemű, hanem úgy fiú, mint ahogy Jézus fiú volt. Ezt mondja mindenható Isten, hogy csak a fiak, csak az Isten gyermekei örökölhetik az életet. És azt érhettem meg, és erről beszélhettem, hogy az elmúlt 6000 évben Isten folyamatosan nevelt magának fiakat. A Földre megszületett emberek közül ő sok fiakat nevelt magának. Ahogy mondta Jézus, Isten nem a holtak Istene, hanem az élők Istene. Tehát ugye Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Ő az élők Istene. Amikor Jézus felment a hegyre, beszélt Mózessel és Illéssel, tehát ők élnek, ők léteznek most is. Nem haltak meg úgy, ahogy mi a halálról gondolkodunk, hanem ők most is élnek. Isten az élők Istene. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Isten már Ábrahám óta, sőt, még annál visszább, ő már úgymond válogatta és nevelte a fiakat magának. És van egy nagyon durva kijelentés a katolikus Bibliában, a protestáns Bibliában nincsen benne ez a kijelentés. És többször felolvastam, először egy érdekes videóban találkoztam a kijelentéssel, amely egy ilyen tribute volt az elhunyt homoszexuális pornó színészek emlékére. És azt hittem, hogy vicc, hogy van ilyen. Tehát volt egy ilyen videó, ilyen slideshow, ugye, ilyen képeket mutogatott, hogy mennyit éltek különböző ilyen fiatal, és nem hittem, hogy van annyi. Tehát valaki összeszedett rengeteg ilyen pornó színésznek a képét, és ugye az, hogy mennyit éltek, és többnyire ugye mind fiatalon meghaltak, és be volt téve erre a filmre egy idézet a Sirák fia könyvéből. Volt egy másik Jézus a Bibliában, a katolikus Bibliában, ez benne van az a könyv, ez valamelyest apokrif, tehát nem is javaslom, hogy az ember ezt a könyvet fenntartások nélkül kezelje, olvassa. Mert úgy valamelyest úgy azért úgy lelkületében kicsit úgy eltér a kánontól, tehát de vannak benne jó dolgok is, elég kemény kijelentések, és ez a kijelentés nagyon megütötte a fülemet. Azt mondja, hogy tehát Sirák fia, Jézus Sirák fia könyve, 44. rész, 9. bekezdés, és voltak, akiknek nem maradt emlékük, kimúltak, mintha nem is lettek volna, születtek, mintha nem is születtek volna, épp így gyermekeik is utánuk. Emberek, ez félelmetes. Ez az egybekezdés félelmetes. Amikor ezt én elolvastam, hideg engemet kirázott, és végignéztem azt a videót, ha hisztek, ha nem, végignéztem is, és a szívem összeszorult, hogy megszülettek lelkek erre a földre, akik örökön élhettek volna Isten ígérete szerint. Nem egy ilyen nyomorúságos életet, amit a földön lehet élni, hanem egy dicsőséges életet, ahogy az Úristen azt elképzelte az Édenben, a paradicsomban, a mennyek országában. És mégsem éltek, mert valami durván megragadta az ő figyelmüket, a test, a testiség, és ugye sokan öngyilkosok lettek, sokan kábítószer áldozatai lettek, sokan gyilkosság áldozata lettek, sokan az AIDS miatt haltak meg, és így tovább, és így tovább. És megmondom őszintén, nem az jött nekem, hogy hülye buzik, Isten bocsássa meg, hogy így, ezt így kimondtam, hanem most is az jön, hogy bárcsak minél többet megmentene közülük is a mindenható Isten. Teljes szívemből vágyom, hogyha bárkivel beszélnék, nyilván nem mondanám azt, hogy Isten felteli nélkül szeretet, és mit tudom én mi, ha nem hazudnék neki, elmondanám, hogy az mit jelent Isten szemében, amit ő csinál, de azt is elmondanám, hogy számára is a mindenható Isten felkínálja a leggyönyörűségesebb lehetőséget, az, hogy újból gyermekké lehet, Isten gyermekévé lehet, és lehetnek neki olyan örömei, amiket ő korábban nem tapasztalt, mert a test nem tapasztalhatja a lelki örömöt. Maximum csak meglophatja valamilyen szinten. Még egyszer olvasom ezt a bekezdést. És voltak, akiknek nem maradt emlékük. Kimúltak, mintha nem is lettek volna. Születtek, mintha nem is születtek volna. Építj, gyermekeik is utánuk. Ezt mondja a Sirák fia. És erről beszéltem mostanig, hogy erre a földre rengetegen megszülettek. Rengetegen. El sem tudjuk képzelni, hogy erre a földre, az anyagi világban milyen sokan megszülettek, mennyien megszülethettek. De félelmetes belegondolni abba, hogy nem mindenkinek volt lehetősége, egészen pontosan, nem mindenki élt a lehetőséggel, avval a lehetőséggel, hogy újjá szülessen, fiúvá legyen, és örökön létezzen. Mert azt mondta Jézus, hogy aki hisz én bennem, az én szavamban, nem hal meg soha, örök élete van annak, hogyha meghal is, örökön élni fog. Maximum a testét leveti, de neki örök élete van az Atya jelenlétében. És tehát azt láthatjuk, hogy ez az arány egyre csak csökkent. Tehát már Jézus előtti időkben is voltak súlyos problémák. Noé napjaiban is rengetegen meghaltak. Azt hiszik az emberek, hogy jaj, Isten a feltétel nélküli szeretet, ilyen nem történhet, dehogy is nem. Ami történt Noé napjaiban, az most is nagyon könnyen megtörténhet, annál is inkább, hogy az emberek pont úgy élnek, mint Noé napjaiban. Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, szégyen Istenről és Jézus Krisztusnak a szaváról beszélni. Az emberek sértésnek veszik azt, hogyha valaki nekik beszél az élő Isten szaváról, mert mindenki egy kis király lett, mindenki egy kis Isten lett az én városomban, Székelyföldön és az egész Kárpát-medencében. Tehát olyan időket élünk, mint Noé napjaiban, és ami Törökországban megtörtént, nehogy valaki azt gondolja, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a gyergyóiak, a székelyek és a magyarok, egyáltalán nem. Ezt mondja Jézus. Hanem, hogyha meg nem térünk, ha nem szembesülünk a képmutatásunkkal, a bűneinkkel, a szívünkben lévő alatomossággal, ha nem kérünk látást, és meg nem térünk a bűneinkből, ugyanúgy fogunk elveszni, mint Noé napjaiban, ahogy az emberek elvesztek az árvízben, az özönvízben, Szodoma és Gomorában, a tűzben, és Törökországban, a földrengésben. Ez fog történni, emberek. És ezt féltéssel mondom, és nem magamtól mondom, hanem az Úr nevében szólok. Az ég és a föld teremtőinek nevében szólok, hogy aki meghallhatja, az hallja meg. Én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy hol lehet most az emberiség. Morálisan, erkölcsileg, vagy mondjam azt, hogy mennyire van belezuhanva a testbe. Hogyha Noé napjaiban, amikor nem volt Facebook, nem volt telefon, nem volt média, nem volt elektromos áram, nem volt jóformán semmi, abban sok mindenből, ami eltereheti az emberek figyelmét a lélekről, és mégis katasztrófa kellett történjen. Szodomában és Gomorában semmi nem volt. Nem volt mikrohullámú sütő, nem volt televízió, nem volt nagy sávszélességű internet, nem volt ingyen pornó, nem volt semmi, és mégis az kellett történjen. Tehát tűzzel kellett az emberek úgymond megölessenek Szodomában és Gomorában. Annyira belezuhantak a primitív állati üzemmódba, hogy nem volt értelme már az életüknek. És azt mondtam ugye, hogy csak amióta az eszemet tudom, az emberek erkölcsileg, morálisan hanyatlanak. Tehát egy hatalmas hanyatlást látok. Ezt látták az én szüleim is, a nagyszüleim is. Tehát a hanyatlás az fokozatos, és nem csupán fokozatos, hanem, mint ahogy mondtam, egyre gyorsabban történik. Tehát nem hogy gyorsabban, hanem egyre inkább gyorsul a romlás, emberek. Teljesen biztos, hogy nem csak egyéni szinten, tudjuk jó, hogy egyéni szinten bármikor eljöhet a vég, de látjuk azt, hogy a föld is vajudik. Az emberi gonoszság alatt, terhe alatt, az emberi képmutatás is, és bűnök terhe alatt a föld is vajudik, teljesen kizsákmányoltuk a földet. És én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy lehet Istennek ilyen nagy a türelme, hogy még mindig létezünk, és még mindig beszélhetünk, és még mindig van remény, és még mindig van hívó szó, még úgy is, hogyha az emberek azt egyre rosszabbul fogadják, egyre nagyobb ellenszenvvel viseltetnek a mindenható Isten szavával. Még úgy is, hogy aki beszél az élő Isten szaváról, megalázza magát. Megalázza magát, és szeliden szól, kedvesen szól, még akkor is rossz néven veszik. Hogy hülye szektás, meg hogy miért nem a vallás, miért nem így. Azért, mert a vallás, a katolikus vallás, és az szinte az összes, teljesen figyelmen kívül adja az élő Isten szavát, nincs benne élet. És Isten csodákat tett folyamatosan az ő szava mellett, pedig amit én csináltam az elmúlt években, amit mi csináltunk az elmúlt években, néhány barátommal, akikkel ugye beszélgettünk, az nem volt olyan sok, nem volt olyan hatalmas dolog, amit a proféták csináltak, és mégis Isten csodákat tett, hogy tudjuk azt, hogy ő az, aki minket erre az útra elhívott. És erről a csodákról nem hallgattunk, elmondtuk, teljesen nyilvános, fel van téve az internetre, és mégis úgy vagyunk beállítva, mint valami gonoszak, mint hogyha az ellenségei lennénk az emberiségnek, holott pontosan, hogy a barátai vagyunk, A földre megszületett lelkek barátai vagyunk, mert örök életre hívjuk őket. Néha megszomorodok én is, hogy vajon még van értelme beszélni is, és olyankor ugye hát nyilván a test megkísért, hogy mondjam azt, hogy nincs értelme, hagyjam már abba. De emberek, mi más csináljak? Mi más csinálhatnék? Hogyha nem beszélek, ahogy mondta Pál apostol, jaj nékem, hogyha nem hirdetem a Krisztus örömhírét. Nincs másnak értelme, emberek. Nincs másnak értelme. Hát 79-ben ez a Howard Pittman kapott egy nagyon kemény figyelmeztetés Istentől, amit megosztott. Beárta az egész világot pontosan úgy, mint Richard Wurmbrand a feleségével. És ezt a halálközeli élményt elmesélte, és bizonságot tett az élőisten valóságáról, az ő szaváról, a mennyek országának a valóságáról, a pokol valóságáról. És nagyon fontos öt részes, vagyis öt pontból álló üzenettel jött vissza ő a földön élők közé. És ezt fogom én most felolvasni és elmondani, mert nagyon fontos, úgy érzem, hogy az egyház számára, tehát nem a, mondjam azt, a hitetlenek számára, nem a misztikában hívők számára, nem a materialisták számára, nem az ateisták számára, hanem azok számára, akik valamelyest ugye megismerték Istennek a szavát, és valamelyest ott voltak Isten közelében, de eltávolodtak. Tehát számukra szól, hozzuk szól ez az üzenet. Azt mondta az Úristen ennek az embernek, hogy Howard Pittmannek, hogy ugyanaz a helyzet, ez az első pont, ugyanaz a helyzet most itt a földön, ami volt Laodiceában is, amikor Jézus üzent János által a laodiceai híveknek. És aki ismeri a Jelenések könyvét, az tudja, hogy a harmadik részben, a 15. bekezdéstől, vagy a 16. bekezdéstől szól Jézus a Laodicea beli gyülekezetnek, és amit mond az az, hogy nem is hidegek, és nem is forrók. Tehát sem hideg, sem hév. Langyosak. Langyosak az emberek. Nincsen tűz. Nincsen tűz. Azt mondja, hogy az emberek, a mai hívők, akik hisznek Istenben, szájprofesszorok, nem pedig szívek birtokosai. Tehát szájukkal mondanak valamit, akár olvasnak is a Bibliából, és tanítanak, és vannak ilyen gyülekezeti alkalmak, de nem képesek szíveket megnyerni Isten számára, a mennyek országa számára. Mert nem lélek által szólnak, hanem agyból, akár betűből szólnak. Nincsen meg bennük a tűz. Tehát a laodiceai gyülekezet angyala, ahogy mondja Jézus, sem hideg, sem hév. Drága embertársak, aki ezekben az időkben a közép útat akarja választani, a langyosságot el fog veszni. Ez a mindenható Isten féltő figyelmeztetése. Akiben nincsen tűz, aki nem hév, az el fog veszni. Mert az ilyen ember csak a szájával tiszteli Istent, és a szíve távol van tőle. A szíve távol van tőle, tehát nem teljes szívével, teljes életével cselekszi azt, amit Isten mond neki, hanem ilyen szabadidősen, ilyen ráérősen, ahogy ugye, hogy megfeleljen ugye a világnak is, és megfeleljen Istennek is, de ilyen nincs. Ez nem lehetséges. De az első pont ugye az, hogy szájprofesszorok vagyunk, és nem pedig a szívek megnyerői, nem a szívek birtokosai, akik képesek megnyerni szíveket, lelkeket a mindenható Istennek. Ahogy mondta Jézus, ez a nép a szájával tisztel engem, hiszünk a jó Istenbe, templomba is elmegyünk, gyülekezetbe is elmegyünk, de a szívünk és a cselekedeteink távol vannak Istentől. Ezt mondja az Úristen az első pontban. A következő pontban fejlő a figyelmet arra mindenható Isten, hogy maga az ördög személyes, pontosan úgy, mint a mindenható Isten, eléggé személyre szabott az ördög, vagy a sátán. Eléggé személyre szabott. És úgy fogalmaz, hogy felkent angyal, akinek hatalmát alábecsüli az egyház. És így van, drága emberek. A maga az egyház alábecsüli, úgymond az ördög, a megtévesztés hatalmát, a sátán hatalmát. Miért? Azért, mert vele cimborál, úgymond, közösséget vállal vele, kompromisszumra lépett vele, és sokan azt mondják, hogy őköt nem kísérti az ördög. Persze, hogy nem kísért. Én is addig kísértettem azt a fiatal hölgyet annak idején, amíg végül elcsábítottam. És amikor már elcsábítottam, nem kellett kísértsem őt minden nap, mert ő már benne volt az én hatáskörömben. Nem kellett én őt minden nap elcsábítsam. Ő már egyszer el volt, nem kellett kísértgessem folyamatosan. Úgymond az ördög sem kísérti az embereket folyamatosan, mert akik amúgy is az ő szolgái, azokat ő nem kell kísértse. Csak szinten kell tartsa az ő vakságukat, a sötétséget a szívükben. Tehát erre írja fel Isten a második pontban a figyelmet, hogy az ördög, a sátán, ugye, a személyes és hatalmas felkent angyal, akinek hatalmát alábecsüli az egyház. Igen, létezik, körülvesz minket, mindenen keresztül beáramlik, megtámadja az elménket, az agyunkat, és azon keresztül hatalmába keríti a lelkünket, létezik, és alábecsüljük őt, mert nekünk így egész kézenfekvő, ugye? Tehát kézenfekvő őt alábecsülni, mert akkor élhetünk egyszerre a világnak is, miközben hetente egyszer elmegyünk templomba, vagy gyülekezetbe, hogy elhitessük magunkkal azt, hogy jó baráti viszonyban vagyunk a mindenható Istennel. Ezért mondja a mindenható Isten Péter apostol által, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár a világban, keresvén, kit nyelhet el, akit elnyelhet, akit még elnyelhetne. 1 Péter 5:8. A harmadik pont. Ha azt szeretnéd, hogy rendelkezz Isten hatalmával, az ő erejével, hogy Isten megdicsőítsen, ugye, az ő jelenlétével, megmutassa az ő jelenlétét számodra, akkor el kell mondanod, amivel ő megbízott téged. Azt mondta az angol, hogy talk the talk, tehát a beszédet, azt mondd el, amit el kell mondanod, azt mondd el, ne rejtsd el. A háztetőkről kiásd, azt, amit sötétségben hallasz, fülbe súgva hallasz. Hát ugye érdekes módon ez, ahogy mondja Joel próféta és Péter, ugye utolsó időben az emberek sok álmot kapnak, látásokat, látomásokat, megértéseket kapnak és profétálnak. És igen, nagyon sok üzenetet, tanítást, amit én megoszthattam a kiáltó szón, sokat álomba kaptam, másokat fényes nappal, megértésben és látásban. És nagyon sokat ugye álomban kaptam, tehát sötétségben, fülbe sugva hallottam, és másnap jó hangosan mondtam. És egy olyan eszköze, ugye, amit ugye sokan megvetettek, és nagyon sokáig voltam kísértve, hogy nem kell az interneten beszélni. Sokáig voltam kísértve, ráadásul hozzá nagyon közeli személyek által is, és mivel, hogy hallgattam rájuk is, és Istenre is, kísértésbe estem, meg is gyengültem, olyan is volt, hogy több napon keresztül feküdtem az ágyban. Mivel, hogy ragaszkodtam, ugye, kedves számomra, kedves személyekhez, akik engemet ezzel kísértettek, és megszíveltem az ő szavukat, és nem kérdeztem a mindenható Istent, hogy őt engemet úgymond rendbe ebben a kérdésben, ezért meg voltam kísértve, és eléggé meggyengültem. Tehát szinte a kiáltószó is ugye elbukott több alkalommal is, mivel a kísértések elég kemények voltak kintről. És nem csak az ellenség részéről, mert az ellenség ugye többször mondta a YouTube, vagy a Google, vagy a Facebook, hogy hagyjam abba, többet ne beszéljek, erre nincsen szükség, nem így kell beszélni. De az nem volt annyira hatásos, viszont amikor a hozzám közeli személyek mondták, amikor a Péter mondta, amikor a Péterek mondták, az már elég kemény volt, és jó keményen meg voltam kísértve, és el is buktam én is valamilyen mértékig. Az, hogy itt vagyok, az nem az én érdemem semmiképp, hanem a mindenható Isten kegyelme. Tehát azt mondja mindenható Isten a harmadik pontban, ha azt szeretnéd, hogy rendelkezz Isten hatalmával, el kell mondanod, amivel megbízott. És be kell járnod az utat, amire ráhelyezett. Pál apostol nagyon szépen fogalmazza. Ama a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam. Ez nagyon fontos. A negyedik pont, nagyon fontos felhívás, hogy Noé napjait éljük. Tarts szemet a keleti égen, mert közel van az ember fia. Ezt mondja mindenható Isten. Noé napjait éljük, tarts szemet a keleti égen, mert közel van az ember fia. És az embereket, pontosan úgy, mint Noé idejében, a gazdagság és az élvezet hajtja. A gazdagság és az élvezet hajtja. A karnális ember nem tud beszélni Isten országáról. Én is nyilván az vagyok valamilyen mértékig, mindannyian valamilyen mértékig azok vagyunk. Ezért van szükségünk az ötödik pontra, emberek. Az ötödik pont, amit mond a mindenható Isten. Azt mondja, hogy a valódi bizonyítéka a Szentlélek kereszségnek az, hogy a tűz kiégeti a pejvát az egyénből, és ez megpróbáltatásokkal jár. Tehát az ötödik pont a Szentlélek tüze, a Szentlélek keresség. Tudjuk jól, hogy a vízkeresség az ugye, hogy János megkeresztelte az embereket a Jordánban jelképesen a bűnök bocsánatára. Akik őszintén belátták azt, hogy bűnben éltek, mocsokban éltek, és kívántak visszafordulni Istenhez, megbánták a bűneiket jelképesen a bűnök bocsánatára, ő bemerítette a Jordánba. Ugyanezt történt a kiáltó szón is. Valamilyen szinten a kiáltó szó ugye a Jordán volt sokak számára, akik ugye a kemény szavak, kemény kijelentések által szembesülhettek azzal, hogy miben élnek, hogy éltek ők mostanig. És a szívükben megtörtént a látás, hogy az nem jó, az mocsok, és kívántak abból megtérni. Tehát nem betérni egy vallási felekezetbe, hanem megtérni az ő bűneikből, és a Krisztushoz fordulni. És igen, hála Istennek sokan, többen, miközben hallották a kiáltó szót, hoztak egy döntést a szívükben, és Isten látta a szívüket, a szívük szándékát, és megáldotta az ő döntésüket. Tehát igen, hozzáfordultak. Viszont a tűzzel való kerességet azt én nem tudtam megadni senkinek. Nem tudom megadni senkinek. Bárhogy prédikálok, bárhogy beszélek, akármilyen hangosan kiáltozok, nem tudom megadni a Szentlélek kerességet, mert a Szentlélek keresség, vagyis a Jézus jelenléte, a Krisztus a feltámadás jelenléte a te életedben úgy jön el, mint a villámcsapás, amely ellátszik napkeltétől napnyugtáig. Ez mindenkivel személyesen kell, hogy megtörténjen. És akkor történik az, hogy kapunk ugye Szent Lelket, ahogy mondta mindenható Isten, és akkor leszünk az ő tanúi, a Krisztus örömhírének a tanúi, a Krisztus tanúi az egész világon, és azért élünk, és minden más megadatik, emberek. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy keresztény, tehát Krisztust követő, mert a keresztény azt mondja, hogy Krisztust követő, az Krisztust ismerő. És hogyha én ismerem őt, akkor elhiszem. Tehát akkor vagy keresztény vagyok, vagy Krisztus követő vagyok, és elhiszem, amit Jézus mondott, hogy emlékszem, hogy régebb Isten könyörüljön rajtam. Annyira, tehát megengedte a mindenható Isten nekem azt, hogy megundorodjak a kereszténységtől. Miért undorodtam meg? Azért, mert láthattam azt, hogy amit olvasok a Bibliában, Jézus szavaiból, az teljesen más, mint amit tapasztalok. És azt mondtam, hogy ha ez a kereszténység, akkor én nem akarok keresztény lenni, hanem tényleg szeretnék Krisztus követő lenni. Az igazság megismerője, az élet örököse kívánok lenni. Viszont úgy érzem, hogy fontos felhívjam a figyelmet, hogy nem evel a szóval van a baj, hogy keresztény, mert ez a szó azt jelenti, hogy Krisztust követő, sőt, ezt a szót lehet is használni arra, hogy embertársainkat szembesítsük avval az egyszerű ténnyel, hogy a Christian szó ugye azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztust követő, tehát köze van Krisztushoz, de hogyan lehetne valaki Krisztus követő, hogyha nem ismeri az ő szavát, és nem is kíváncsi arra. Az ő szava pedig azt mondja, hogy ha valaki leteszi az életét, az élő Isten kezébe, a kereszt elé, a Krisztusért, az ő nevi, az ő szaváért, örökre megtarthatja azt. És Isten látja, mire van szüksége neki, földi értelemben, testi értelemben, és azt is megadja neki, ajándékban megadja neki a mindenható Isten, amire neki szüksége van, földi értelemben. Tehát ezért Jézus azt mondja, hogy fontos, hogyha valaki után akar menni, fontos, hogy megtagadja önmagát. Hogyan tagadhatná meg az ember önmagát? Hogyha nem ismerte meg az újat, nem nyert betekintést abba, amiről Jézus beszél, hogyan tagadhatná meg az ember önmagát? Sehogy. Lehetetlen emberek. Ezért fontos megismerni és könyörögni az Atyához, hogy segítsen megismerni a Jézus kijelentését. Hogy szerelembe essünk, mert annélkül nincs önmegtagadás, emberek. Nem tudja az ember megtagadni önmagát. Én hiába mondom bárkinek is a hallgatók közül, hogy te tagadd meg önmagadat és kövess Jézust. Ez nem fog működni, teljesen biztos. Ez úgy fog működni, hogyha ő őszintén vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, és hogy örömét lelje abban, hogy meglelje az örömöt, a szántóföldből eredett kincset, aki azt nem lelte meg, nem fogja önmagát megtagadni. Teljesen biztos, hogy nem fogja felvenni a keresztet. Nem akarja ő a saját testét megfeszíteni az igazi kincsért, a mennyei kincsekért. Csak az akarhatja megtagadni önmagát. Csak az akarhatja megfeszíteni a saját testét, aki már tudja, hogy miért kérte ezt Jézus. Aki már kapott látást a mindenható Istentől. Ezért mondtam többször azt is, hogy a Biblia nagyon fontos, de aki nem úgy olvassa a Bibliát, hogy Atyám, én szeretném megérteni, szeretném, hogyha nekem megmutatnád, hogy én is megízleljem, hogy a sorok megelevenedjenek, hogy megértsem, az ember, tehát hogyha nincsen ima nélkül a Biblia teljesen fölösleges. Ha az embernek a szívében nem fogalmazódik meg az, hogy ő kívánja megismerni azt, aki őt teremtette, kívánja az igazságot megérteni, és hogy alázattal kérje őt, hogy segítse megérteni azokat a szavakat, az ember nem fogja megérteni. Aki pedig már, ahogy Jézus mondja, éhezi és szomjazza az igazságot, és alázattal, szelídséggel olvassa a négy evangéliumot, teljesen biztos, azok számára mindenható Isten megadja a megértés ajándékát, és annak örömét. És hogyha az megvan, utána a test megfeszítése, az már ajándék. Ajándék. Hát a test nem fogja magát megfeszíteni, az ördög nem fog a saját birodalma ellen támadni, mondta Jézus, ilyen nem fog történni. Tehát csak azt tudja megfeszíteni a testet, úgymond felvenni a keresztet, ahogy mondja Jézus, aki megkapta a szántóföldben elrejtett kincset, az igazi kincset, az igazi örömöt, a lelki örömöt, aki azt nem kapta meg, teljesen biztos, hogy nem fogja letenni a régi életét, nem fogja önmagát megtagadni, sem megfeszíteni Jézusért. Csak az, aki már megismerte. Ezért mondja Jézus, hogy imé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Az ajtót, a szíved ajtója előtt állok és zörgetek. És hogyha meghallod az én szómat, és megnyitod az ajtót, bemegyek és veled vacsorázok, és te én velem, és beszélgetünk, és olyan dolgokat mondok neked, amiket nem hallottál mostanig, amiket nem ismertél mostanig. Hatalmas, gyönyörűséges és dicsőséges dolgokat, amiket meg nem foghattál korábban, és azok által feltámad a te szíved, és lélek által majd meg tudod feszíteni a testet, de test által a testet nem lehet megfeszíteni, mert a test nem támad a test ellen. Csak a lélek által lehet az igazság, az én beszédem lélek és élet, mondja Jézus. Az én beszédem, tehát a Jézus beszéde által lehet a testet megfeszíteni, hogyha az ember azt megismeri, és szerelembe esik azzal. Ezért fogalmazza Pál apostol úgy, hogy a lélek cselekedetei által öldököljétek meg a test cselekedeteit. Ugye kemény szavak ezek, de lehetséges, gyönyörűséges. Tehát a lélekkel, a lélek kívánságának a megcselekvése által elveszem az alkalmat a test kívánságától, és a test meg van feszítve, és igaz az is, amit Jézus mond, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért? Azért, mert a mindenható Isten végzi bennem ezt a munkát. Az én dolgom csupán annyi, hogy legyek hozzá hűséges, és csináljam azt, amit ő mond, és minden menni fog és történni. Gyönyörűségesen és dicsőségesen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!